Változás, ugye a témánk, és amiről beszélni fogunk, lesz segítség kivetítve is. Az igeverseket kigyűjtöttem. Az egyetlen dolog, ami mindent megváltoztat. És nagyon-nagyon összepasszol azzal, amit öcsém megosztott. Az a mai üzenetnek az egyetlen egy hátulütője, mondhatni rossz hír, az az, hogy nem fogod tudni rögtön alkalmazni. Tehát egyszerűen kimész innen, oké, pontosítok, tudod majd alkalmazni, de nem az fog történni, hogy kimész innen, és pitty-putty minden megváltozik egy pillanat alatt, hogyha elkezded alkalmazni. Tehát ez nem az a fajta üzenet lesz, ami hogyan lehet lefogyni 25 kilót 25 perc alatt. Oké. Esetleg, igen, van receptem rá, menj el Indiába, és így egy pohár vizet. Akkor valószínűleg csodák történnek. Tehát azonnali eredménye nem lesz látványosan, vagy kifelé, de az biztos, hogy amit ma a szívünkre vehetünk, az mindent megváltoztat. És mindent megváltoztathat, hogyha ezt a szívünkre vesszük. Úgyhogy ezt fogjuk megnézni. Róma 11-ből fogjuk az igéket olvasni. Róma 11 és 12, de főleg a 12. fejezet. És nézzük. Két vagy három hete volt a Kajakenu világkupa Szegeden, és gondoltuk egyet, ugye, mindig ez a kérdés szombaton nálunk. Na, hova megyünk? Tehát olyan opció nincsen, hogy punyadjunk otthon, aminek Flóra meg én igazán örülnénk, mert mi olyan punyadósak vagyunk. Virág meg a jövök, megyek, intézkedek. És ő teszik fel mindig a kérdés, úgyhogy én már előre morfondírozok, hogy na, hová menjünk, mit csináljunk. Hát Kajakenu világkupa van, mindig kiszoktunk menni egy-két órára. Most olyan ügyesen megcsinálták, hogy a rövid bejáraton nem lehet bemenni, ahol csak besétál az ember 2 perc alatt, hanem a másik irányból lehet bemenni az 55-ös útról, ahol 2,5 kilométert kell gyalogolja. Mert ingyenesre volt meghirdetve, de hát ha autóval mész be, akkor az nem ingyen van. Mondom, én nem fogok fizetni. Úgyhogy elindultunk gyalog a pereputtya, és 3-4 óra volt, míg begyalogoltunk, tűző napon, ugye? És hoztattam volna egy illusztrációt, na mindegy. És azzal még nem volt baj, de ezt visszafelé is meg kellett csinálni, és csak délelőtt tudtunk ott lenni, úgyhogy sokat gyalogoltunk oda, kicsit voltunk ott, sokat gyalogoltunk vissza. Persze visszafelé már megoldottam, hogy jó, ti várjatok itt, én kigyalogolok, és akkor bejövök kocsival, ha beengednek, ha nem, nem fizetek. És aztán beengedtek, azt mondják, 5 perc van, nem jövök ki, akkor küldik rám az őröket. Nem jó, van 5 percet megjárom autóval. Na mindegy, kimenekítettem a családot, de a lényeg. Úgy leégtünk, mint annak a rendje. De mindenki. A Luca, a Fruzsina, a Virág, meg én is. Flóra nem volt ott. És a röhely az egészben az volt, hogy ott volt a hátizsákban a naptej. És tudtuk, mert direkt beraktuk. Tehát tisztában voltunk vele, ott is tisztában voltunk vele, még beszélgettünk is róla, tehát említett, hogy van naptej a hátizsákban, de nem használtuk. Nem használtuk. És aztán ittuk a levét. És ez egy fontos lecke volt. Tehát mindig megkérdezem Istent, amikor történnek dolgok velem, hogy Uram, mutass valamit ezekből a dolgokból, hogy valami igazságot, vagy valamit szemléltes, hogy ne hiába csináljuk meg a hülyeségeinket. És ez volt a lecke benne. Hogy igazából ez a lecke, talán ki is írtam rögtön az első. Információ plusz alkalmazás egyenlő átformálódás. Vagy igazság plusz alkalmazás egyenlő változás. És ez egy hatalmas leckés. És igazából erről fogunk beszélni, és azt mondom, hogy ez az egy dolog az, ami mindent megváltoztat. Ez a képlet. ez a képlet. Mert sokszor van ez a vers, ezt nem értem ki, úgyhogy ne keresd. János evangéliumának a 8. fejezetében van ez a, az igazság szabaddá tesz. Előszeretettel idézzük ezt, hogy az igazság szabaddá tesz. De egy nagy becsapás, ha ezt így idézzük. Mert maga az igazságnak a tudata, vagy ismerete nem tesz szabaddá. És Jézus sem ezt mondja. Mert elolvasom az előtte lévő verset, ami vesszővel végződik, és aztán folytatódik az, hogy az igazság szabaddá tesz, talán 31-32. Vers. Azt mondja, hogy tegyétek azt, amit parancsoltam nektek, és aztán megismeritek az igazságot, és ez az igazság szabaddá fog tenni benneteket. Ez az igazság szabaddá tesz. Tehát azt mondja, hogy engedelmeskedjetek annak, amit mondtam, annak az információnak, annak az igazságnak, amit mondtam, így, hogy elkezditek tenni azt az igazságot, kitartóan, napról napra teszitek, tehát teszitek azt, amit mondtam nektek, így fogjátok megismerni azt az igazságot, hogy mi is az valójában, mert ha teszed, akkor megízleled, megérzed, megismered, hogy aha, tényleg. Tényleg ez nem csak öt szó egy mondatban, meg betűk, hangok, hanem ez valóság. Ez valóság. És amikor megtesszük, megismerjük, valójában megismerjük, mert megtapasztaljuk, na akkor történik meg a változás. Szabaddá tesz. Nem úgy, ahogy mi a naptejjel. Ott volt az igazság, de nem alkalmaztuk. Úgyhogy hát történt változás, mint a pecsenye malac. Úgy néztünk ki, és 2 óra alatt, vagy 3 óra alatt olyan pirosak lettünk, és leégtünk. És aztán pár nap múlva le is hámlottunk. Nem, tehát igazság plusz alkalmazás, egyelő átváltozás, vagy átformálódás. És én azt mondom, hogy ha most a naptejnél vagyunk, tehát ezt a naptejet ezt folyamatosan kell használni. Nem egyszer, és aztán azt mondom, hogy egész nyára megvédtem magam, mert egyszer jó bekentem magam, hanem folyamatosan kell használni. És tehát azzal, hogyha használom ezt a naptejet, akkor újra és újra élvezhetem azt a kajakkenú világkupát, a sétát, a kintlétet. De csak akkor, ha újra és újra használom. Úgyhogy ez egy hatalmas lecke volt számomra, és hatalmas lecke lehet ez számunkra a mai nap. Mert Jézus nem azért halt meg a kereszten, hogy nekünk egy elég jó életünk legyen. Vagy egész jól érezzem magam. Hanem azt mondja, hogy én bővölködő életet akarok neked adni. Tehát nem egész jó életet, hanem egy bővölködő életet akarok neked adni. Az én vágyam a te életedre az az, hogy bővölködő életed legyen. De enélkül, az egy nélkül, ennélkül, az elv nélkül nem fog ez megtörténni. Tehát igazság, alkalmazás, átformálódás. Mert sokan azt hiszik, hogy ha az igazság megvan, akkor automatikusan jönni fog az átformálódás. Nem, nem. Egyszerűen nem. Nem. Tehát ennek az élő példája az én fizikai állapotom, amit mindig is szoktam nektek. Lehet, hogy ezért vagyok én ilyen gombócartúr, mert mindig ezzel jövök. Oké, tehát tudom az igazságot, hogy mit kéne, meg hogyan kéne. Mozogni, mit kéne enni, mikor kéne enni, és mikor nem kéne enni. Tehát tökéletesen tisztában vagyok vele. Csak nem alkalmazom. Úgyhogy van átformálódás, de nem olyan átformálódás, amit én szeretnék. Tehát talpára állított háromszög vagyok. Nem ilyen, hanem ilyen. Na, de nem fokozom. Nem fokozom. Tehát, hogy na mindegy, szedjük szét ezt a receptet, oké? Tehát információ, alkalmazás, átformálódás, ez a 3 pontja lesz az üzenetnek. Úgyhogy odalapozunk a római levélhez. A kulcsversünk az a 12-ben van, de egy kicsit hátrébb lépünk, hogy nekifussunk. Úgyhogy a 11. fejezet 33. versét fogjuk elolvasni, vagy azok a 11-ben ott azt a 3-4 utolsó verset. Nem tudom, hogy van-e bármilyen katolikus református hátteretek, de minden jó katolikus vagy református ismeri, mi is jól ismertük, öcsémmel jártunk egy darabig, amíg muszáj volt, és mi atyánk, ugye, az megy mi atyánkat. Aztán a másik az én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már szemem, ez a horror ima gyerekeknek, de a tiéd nyitva, atyám. És a gyerek már bepisil a félelemtől, hogy valaki nézi. Nem meri lecsukni a szemét, valaki nézi. Ki néz? A harmadik meg a jöjj el, Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nekünk. Amen. De ami általában ezekben az imákban van, két nagyon fontos igazság, és ha van valami a kezedbe, akkor légy szíves, tedd le, mert csinálunk egy-két kézmozdulatot, hogy megtanuljuk két egyszerű dolgot Istenről. Na. Nem. Az egyik kezünket használjuk. Isten jó. Tehát két dolgot kell megfogjunk Istenről ma, oké? Ez csak ennyi. Semmi extra, semmi varázslat nem lesz ebben. Csak lehet, hogyha mozgunk egy kicsit, meg másképp fogjuk meg ezt a két igazságot, akkor jobban fogunk rá emlékezni. Mert ha elsorolnám azt, hogy Isten hatalmas és Isten jó, 10 perc múlva elfelejteném. De rámondunk. Na, még egy gyerek kiborult. Oké, tehát Isten hatalmas, és Isten jó. Mondjad, Isten hatalmas, és Isten jó. Isten hatalmas, vagy nagy, és Isten jó. Isten hatalmas, és Isten jó. Oké, tehát, és hogyha ezt a kettőt elhinnénk, és az életünkben alkalmaznánk, akkor már az életünk nem ugyanaz lenne. Már nem ugyanaz lenne. Tehát Isten nagy, vagy Isten hatalmas, és Isten jó. Tehát Isten hatalmas, mit jelent ez? Mindenható. Mindenre van ereje. Mindenre van hatalma. Bármi hatalom van bárkinek a kezében, egy kormányzás kezében, bárhol. Egy igazgató, vagy egy rendőr, bármilyen hatalom. Az Istentől van. Azt Istentől kapta. De mindenható azt is jelenti, hogy mindenre hatással van. Minden az ő kezében van. Mindent ő irányít. Tehát mindenható. Tehát Isten mindenható. Azt is mondja a Biblia, hogy minden ő benne áll fenn. Tehát, hogyha ő nem lenne, akkor ez a világegyetem, a bolygókkal, ha most a nagyvilágegyetemet nézzük, de ha lemegyünk az elemek, atomok, molekulák és az elemi részecskék szintjére, meg még annak azon belül is, azt is ő tartja össze. Azt is ő tartja. Mindent. Minden ő benne áll össze, és marad fenn. És nem hullik szét. Úgyhogy Isten mindenható. És a másik dolog, hogy Isten jó. Tehát a jóság az szoros összefüggésben van az ő szeretetével. Tehát mivel ő szeret, ezért minden jó. Mivel Isten jó, mivel Isten szeret, ezért minden, ami tőle van, az jó. Az jó nekünk. Még ha esetleg másképp gondoljuk is a dolgokat, akkor is jó. És nézzük ezeket a verseket. A 33. vers ír pár dolgot itt Istenről. Azt mondja, ó, milyen hatalmas Isten gazdagsága, milyen mélységes a bölcsessége, és végtelen a tudása. Péter azt mondja, hát Isten okosabb nálam. Oké, te nagy okos. Isten okosabb nálad. Én nagy okos. Isten okosabb nálam. Ő nagy. Ő hatalmas. Tehát ő okosabb nálam. Tehát ez egy ilyen felkiáltás, hogy mi hatalmas Isten gazdagság, mi mélységes az ő bölcsessége, és végtelen a tudása. Figyelj, mi nehéz megérteni a döntéseit. Ki képes követni, hogy Isten mit, miért tesz? Oké, mivel ő okosabb nálam, halvány lila dunsztom nincs arról, hogy dolgok miért is történnek. Mi nagyszerűen tanácsoljuk egymást, megpróbáljuk, elmondja egyik a sztoriát a másiknak, egyik testvér a másiknak, és akkor a másik testvér, mint valami kódfejtő, megpróbálja megmagyarázni, hogy miért történt. Ez azért történhetett, mert mit tudom én miért. És akkor megmagyarázzuk, hogy vagy próbálunk valami magyarázatot. De nem, azt mondja itt, hogy Isten annyira hatalmas, és annyival okosabb nálunk, hogy egyszerűen képtelenek vagyunk követni azt, hogy Isten mit és miért tesz. Egyszerűen képtelenség. Tehát vannak dolgok, amiket egyszerűen nem értünk Istennel kapcsolatosan. Vagy vannak dolgok, amiket nem értünk az életünkkel kapcsolatosan. Nem, egyszerűen nem értünk. És ezzel nincs semmi baj. Mert azért nem értjük, mert Isten nagy és hatalmas. És sokkal nagyobb és sokkal okosabb nálunk. És ennyi. Egyszerűen ennyi. És azt mondja tovább, amint az írás is mondja, ugyan ki értheti az Úr, vagy az örökkévaló gondolatait, ki adhat neki tanácsot? 37. vers, ki adott valaha is elsőként az Úrnak, az örökkévalónak, hogy annak visszafizetését várja tőle? Oké, tehát Isten nagy. Isten nagy. Erről beszél. Isten nagy. Isten hatalmas. Isten mindenható. Isten okosabb nálam. És hogyha ő nagyobb nálam, akkor az ő terve is nagyobb. Tehát ha ő nagyobb nálam, akkor az ő terve is nagyobb. Mint az én tervem, vagy amit ki tudok gondolni az ő tervével kapcsolatosan. Tehát nagyobb az ő terve velem, mint az én saját tervem magammal. De ez azt is jelenti, mivel ő nagyobb, hogy az ő reménye is sokkal nagyobb, mint az én reménységem, vagy amiben én reménykedem. Az ő reménye számomra. Vagy azt mondom, hogy az ő szava, Isten igéje, az ő beszéde is sokkal nagyobb, mint az én érzésem. Hogy én hogy érzem magam. Ugye, mert sokszor mi történik? Inkább az érzéseinkre hallgatunk, mint Isten beszédére. És sokszor megelőzik az érzéseinkre adott reakcióink, megelőzik azt, amit Isten mond igazából. És elkövetjük a butaságainkat, a bűnt. Na, úgyhogy egy dolgot tudok róla, legalább most ezek után, ahogy ezt olvastuk, hogy ő hatalmas. Amit meg magamról tudok, az, hogy ő nagyobb nálam. És én nem vagyok hatalmas. Egyáltalán nem vagyok hatalmas. És egyikünk sem hatalmas. És ahogy öregszünk, én azt mondom, egyre jobban tudatában leszünk annak, hogy mi nem vagyunk hatalmasak. Tehát nem úgy van ez, hogy minél inkább idősebbek vagyunk, öregszünk, annál kevesebb dolgot tudunk megtenni. Tehát fociznék én a 14-16 évesekkel, a fejem tudja, mit kéne csinálni, de háromszor körbe szaladgálnak. Tehát jó lecselezem én őket fejbe, de még oda se értem a labdához. És ez egyre inkább így lesz. Mint amikor az idős házaspár beszélget a kis ágyikójukban este, nap végén, és azt mondja, hogy jaj, apus, én már alig bírok mozogni, fáj a hátam, fáj a csípőm, fáj a portkorongom, mindenem fáj. Apus azt mondja, ugyan már, mama, mit panaszkodsz? Én úgy érzem magam, mint egy újszülött kisbaba. Nincsen fogam, nincsen hajam, és azt hiszem, most pisiltem be. Oké, tehát ahogy idősödünk, egyre kevésbé leszünk arra képesek, mint fiatalon. De még fiatalon is kisebbek vagyunk, mint Isten. És nem tudjuk jobban a dolgokat, mint Isten. Úgyhogy Pál azt mondja ezekben a versenyben, hogy Isten hatalmas. Isten hatalmas. Másik dolog. 36. vers. Figyelj, mert mindent Isten teremtett. Mindent ő tart fenn. És minden ő érte létezik. Ővé legyen a dicsőség örökké. Amen. Tehát mindent Isten teremtett, mindent ő tart fenn, és minden ő érte létezik. És erre azt mondom, hogy ez meg arról beszél, hogy Isten jó. Tehát mindent ő teremtett. Mindent ő tart fenn. Hát azért tartja fenn, azért részesülhetünk, és tök mindegy, hogy hívő vagyok, vagy nem hívő ember, élvezem azt a világot, amit Isten tart fenn. Azért lélegezhetek, azért élhetek, azért dobban még egyet a szívem. Isten nem kéri a Jézus személyi igazolványt, hogy most adjon levegőt, vagy ne adjon levegőt, adjon szívverést, vagy ne adjon szívverést, hanem mindenki megkapja. Isten jó. Isten fönntartja az embernek ezt a világot. És ő teremtette az ember számára ezt a világot. Úgyhogy Isten jó. Isten jó. A probléma ott van, amikor azt mondjuk, hogy igen, Isten jó, de én is jó vagyok. Én is jó vagyok. De hagyj áruljak el egy titkot. Nem is vagy olyan jó. Egyikötök sem jó. Amikor börtön, jártam Baracskára, és meg voltam a Váci börtönbe is. Nem mint elítélt, vagy fogva tartott, hanem szolgáltunk ott. És bizony találkoztam olyannal, aki azt mondta, hogy hát én megszegtem a 10 parancsolat mindegyikét. Ami azt jelenti, hogy gyilkos volt. És mondom, ha még tolvajjal beszélgetek, ez egy dolog, de gyilkos állít előttem. És könnyen, amikor egy ilyen emberrel, jó, nem minden nap találkozik az ember ilyes valakivel, vagy lehet, hogy még nem is találkoztál, aki szándékosan ölt, kivéve aki a csillagbörtönben dolgozott 5 évig. Gábor, ő ott dolgozott. De azt mondanád, hogy hát, na ő bűnös. Én semmi vagyok. Vagy jó, hát azért én nem gyilkoltam, de hát ő gyilkolt. És amikor az ember így gondolkodik, akkor és kapcsolatba áll Istennel, akkor Isten figyelmeztet, hogy nem emlékszel arra, amit Jézus mondott? Hogyha már gyűlöltél, akkor az olyan, mintha embert öltél volna. És ha így nézzük a dolgokat, ahogy Jézus mondja, akkor már mindannyian megszegtük a 10 parancsolatot. Tehát azt mondom, és ezt szoktam mondani mindig, hogy a kereszt tövénél, a kereszt lábánál mindenki ugyanazon a szinten áll. Ugyanabban a vonalban. Egyik sem áll közelebb, vagy lejjebb, vagy kisebb, vagy nagyobb. Mindannyian egyenlőek vagyunk, bűnösök. Bűnösök. Egyikünk sem jó. Egyikük sem jó. Úgyhogy egy dolog miatt lehetünk itt, vagy lehetünk megváltottak. Nem amiatt, hogy most a templomban születtem, vagy a kocsmában, hanem azért, mert Isten irgalmas. Isten kegyelmes, és Isten jó. Én nem vagyok jó, de ő jó, és az ő hatalmából ő megmentett engem. Mert ő hatalmas arra, és egyedül ő hatalmas arra, hogy megmentsen engem. És téged is. Na, úgyhogy ha ezt megértjük, tehát, hogy Isten hatalmas, és Isten jó, és ez a kettőhöz ragaszkodunk. Két információ. Két igazság. Persze tudj meg többet Istenről, ne akadj le ezen a kettőn, de ha ezt a kettőt megragadnánk, az életünk gyökeresen megváltozna. Megváltozna az életünk. És rájöhetnénk arra, és rájönnénk arra, hogy az ő terve az életünkre sokkal jobb, és sokkal hatalmasabb, mint azt mi megpróbáljuk igazgatni, vagy kitalálni. Ja, úgyhogy... Úgyhogy Isten jó, tehát semmi rosszat nem akar nekünk. És amit látok, nem vagyok régen hívő, de tényleg, tehát 17 év az semmi, az gyerekkor Krisztusban. De azt látom, hogy nagy bajba, vagy rossz körülmények közé sosem úgy kerültem, hogy Jézust követtem volna. hanem mindig akkor volt baj, és abból lett nagy baj, amikor nem Jézust követtem. Úgyhogy Isten jó. Isten jó. Isten jó. Úgyhogy számunkra az információ, és mindjárt megyünk a második pontra, az alkalmazásra. Tehát tök mindegy, hogy hogy érzek, tök mindegy, hogy mit érzek, tök mindegy, hogy mivel nézek szembe, milyen helyzetekkel nézek szembe. Egy dolog biztos, bízni fogok Istenben. Bízni fogok Istenben, és el akarom hinni azt, amit ő mond magáról, hogy ő hatalmas, hogy ő mindenható, és ő jó, és a legvégén úgy lesz minden, ahogy ő akarja, és minden úgy marad, ahogy ő ezt összerakta, ami az ő terve, mert ő hatalmas, és ő jó. Most a második pontunk az alkalmazás. Tehát most jön az a rész, ahol igazából a változás történik. Mert sokszor megállunk itt, hogy oké, tudom, hogy Isten hatalmas, és Isten jó. Mert erre általában mindig rábólintunk. Isten hatalmas? Igen az. Isten jó? Igen az. Tehát nagyon jól tudjuk ezt. De a változás az itt jön ezen a ponton, hogy alkalmazni ezt az információt. Róma 12:1. Így ez a rész mindig úgy kezdi, hogy annak okáért. És sokszor van ez a szó az Új Szövetségben. Pál, amikor ír, és aztán elkezd egy mondat, hogy annak okáért. Ezt azért mondja, mert azért egy fontos szó, mert ilyenkor egy olyan információ következik, egy olyan mondanivaló következik, ami arra épül, ami előtte elhangzott. Tehát mindazokat, amiket eddig elmondtam, tehát erre alapozva mondom azt, amit most mondani fogok. Oké? Tehát amiről most itt beszéltünk, hogy Isten hatalmas, és Isten jó, annak okáért, Isten irántunk mutatott nagy kegyelmére, kérlek benneteket, testvéreim, tehát, hogy testvéreim, azt mondják, tehát Jézus követők, mivel Isten kegyelmes volt, mert Isten irgalmat, megbocsátást adott nektek, és hát szükségetek volt rá, mondja Pál. Azt mondja, határozottan szánjátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Tehát amiről beszéltünk itt a 33-tól a 36. versig, Isten hatalmas, Isten jó, erre alapozva, arra kérlek benneteket, testvéreim, hogy határozottan szálljátok oda, és adjátok át magatokat Istennek. Olyan ez, mintha élő és szent áldozatot vinnétek neki, amit ő szívesen fogad. Ez legyen a ti önkéntesen felajánlott áldozatotok, amellyel őt méltóképpen tisztelitek. Tehát határozottan szálljátok oda, és adjátok át az életeteket, magatokat Istennek. Olyan ez, mint egy élő és szent áldozat. Mindig gondolkodtam rajta, hogy mi lehet ez az élő áldozat. Mert bármikor, amikor áldozatról van szó a Bibliában, meg amikor hallunk, bárhol olvasunk az áldozatról, az olyan, hogy vagy elégetik, vagy nyakát vágják, és vér folyik. És akkor mi van most akkor én? Tehát akkor most minden nap le kell vágjam magam, és vagy föl kell gyújtsam magam, ez valami más vallás, akik ott fölgyújtják magukat, vagy fölrobbantják magukat. Tehát most akkor mi ez az élő áldozat dolog? Tehát, és egyébként a Bibliában sehol nem találod ezt a két szót együtt, hogy élő és áldozat. Ez az egyetlen egy hely. Úgyhogy most mit jelent ez a két szó együtt? És egy szabály egyébként a Biblia olvasáshoz, ha valamit nem értesz, akkor csak olvasd tovább. Ennyi. Menj túl rajta. Csak olvasd tovább. Ne akadj le rajta, ne akadj fenn rajta. Mert sokszor a rákövetkező versek vagy rész igazából megmagyarázza, hogy mi az, amit nem értettél. Vagy ha az sem, akkor eltelik egy év, két év, három év, és amikor újra olvasod, már teljesen másképpen fogod látni azt a részt, és meg fogod érteni. de ez csak egy zárójeles jó tanács volt. Tehát a kérdésem magamban ez volt, hogy hát hogyan lehetek én élő áldozat? És hogyha tovább olvassuk, ott van a második vers, azt mondja, hát így. Ezt jelenti élő áldozatnak lenni, hogy ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz. Ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Külön egy másik fordítás azt mondja, hogy ne hagyjátok belepréselni a mai világ gondolkodás módjába. Tehát ne hagyd, hogy ez a mai világ belepréseljen a saját formáiba. Ne hagyd. Hanem legyen egy más gondolkodásod, legyen egy újfajta gondolkodásod, legyen egy Istennel való gondolkodásod. És így fogsz megújulni. Tehát ha belehagyod magad belepréselni, ha igazodsz a jelenkori dolgokhoz, akkor nem fogsz tudni megújulni. Akkor nem leszel élő áldozat. Nem. Ne hagyd. Azt mondja, ne hagyd, ne igazodj a jelenleg istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz. Ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Úgyhogy ez a módja. Tehát a módja annak, hogy Jézus követőként élő áldozatok legyünk, az egyszerűen ez, hogy megtanuljuk, hogy hogyan újítsuk meg az elménket. És a gondolkodásmódunkat. Mert abban a pillanatban, amikor megismerjük azt, hogy kicsoda Isten, hogy ki is ő valójában. Oké? Tehát, hogy ő hatalmas, és ő jó. És aztán elkezdjük olvasni azt tovább, hogy ő mit mond, miket mond, akkor valószínűleg alá is fogjuk vetni magunkat neki. Ki az, aki hajlandó egy idegennek engedelmeskedni? Senki. Mert nem tudja, hogy megbízhat-e benne. Nem tudja, hogy ő jót akar-e, vagy a saját hasznára akar engem irányítani. De amikor ismerem azt, hogy kicsoda Isten, ismerem azt, hogy ő hatalmas, és ő jó, abban a pillanatban, és ez az Isten elkezd beszélni hozzám, akkor én azt akarom tenni. Alá akarom vetni magam. És ezért fontos az, hogy ismerjük meg őt. Hogy ő hatalmas, ő jó, hogy ő szeret. És onnantól kezdve azt az egy dolgot kell tegyük, ugye, ha itt lenne a naptejét végigfognám, hogy emlékeztesselek a naptejje benneteket, hogy ott van a kezünkben. Isten igéje ott van a kezünkben. Használjuk. Ne az, hogy ó, közel van, ó, itt van a hónom alatt, ó, itt van a fejemben, ó, közel van hozzám, de közben nem használom, nem alkalmazom. És baj van. Ja, úgyhogy Isten szavából, tehát alkalmaznunk kell Isten szavát, amit mond. És mennyit, milyen mennyiségűt, amennyit csak lehetséges. Ahogy szívom magamban, ahogy olvasom, ahogy egyre jobban megismerem, elkezdem alkalmazni. És a folyamatos alkalmazása hoz létre változást az életemben. Folyamatosan alkalmazom azt, amit mond, elkezd átformálódni az életem. Amikor én Jézushoz jöttem, amikor ő megtalált engem, nagyon sokszor azt mondják, hogy én kerestem Istent, és megtaláltam. Azt szoktam gondolni magamban, hogy hát Isten nem volt elveszve. mint egy kisgyerek bolyongott, hogy vajon hol lehet, és én megtaláltam őt. Nem, ő talált meg engem, én voltam nagyon elveszve. De amikor ez megtörtént, és odaadtam az életem az ő kezébe, akkor az gondolkodásom még mindig össze-vissza volt. Tehát az egy dolog, hogy az én állapotom az megváltozott, a sötétség gyermekéből Isten gyermeke lettem. De a gondolkodásom az még a régi volt. A jelenlegi kornak az öntő formájában volt benne. És így gondolkodtam. Mindenfelől. Akár Isten felől, tehát mindenfelől. Magamról, másokról. Megvolt egy bizonyos életem. De az nagyon fontos, hogy onnantól kezdve, hogy Jézusé volt az életem, már nem kellett úgy élnem, ahogy régen. Az egy dolog, hogy nem változott át egy pillanat alatt az életem, és más volt, és még a régi gondolkodásmódom volt, de abban a pillanatban, hogy Jézus életem már nem kellett, hogy a régi legyen, hanem ott állt előttem a változásnak a lehetősége. Nem tudom, voltatok-e már úgy, hogy amikor haza, tehát mit tudom én, amikor viszem a lányokat az iskolába, vagy a gyüliből jövünk haza, a ház előtt eszmélek rá, hogy hazaértem. És nem emlékszem rá, hogy most átjöttem-e piros lámpán, vagy zöld lámpán, hogy milyen autók voltak, vagy milyen forgalom, tehát fogalmam sincs, hogy értem haza. Mert totál rutinból jöttem. És emlékszem, amikor megházasodtunk, én költöztem Virághoz, Óbudára, otthonról, és egy csomószor volt az, hogy rossz helyen szálltam le a metróról. Mert még mindig hazamentem. Mindig hazamentem. És ott szálltam le. Mert az évek alatt az a rutin bennem volt. És ilyen az, amikor valaki átadja az életét Jézusnak, de a gondolkodás módja, a régi rutinok még ott vannak benne. És amikor mondjuk tavaly vagy tavaly előtt eladtuk a pesti lakást, és tavaly, valószínűleg már új lakók laknak benne, és milyen furcsa lenne, nem, hogy mennék a régi lakásba, mondjuk nem cserélte le mondjuk a zárat, és akkor megyek a kulccsal, és akkor bemegyek, ott laknak már az új lakók, de én itt alsógatyában, mint ahogy szoktam otthon, leülök, mit tudom én, nézem a tévét, vagy csak úgy leheveredek a... Ki ez? Ki ez az idióta? Mit csinál ez itt? Ki ez az idegen? Hívják a rendőrséget. Tehát, hogy furcsa lenne, nem? Nagyon furcsa lenne. És tehát az az igazság, hogy már nem mehetek oda. Nem mehetek oda. Mert ez már nem az én helyem. Ez már nem az én helyem. Tehát nem mehetek oda. Akármennyire bennem van a rutin, nem mehetek oda, mert nem az én helyem. És figyelj, most Krisztus követőként alkalmazva. Tehát régen oda jártam, azokat a dolgokat csináltam, amiket csináltam, nem részletezem, de ez egész megváltozott. Többé már nem tehetem. Mert már nem ott élek. Megváltozott az életem. Megváltozott a helyzetem. Én most már Krisztus követője lettem. Ott laktam, abban az öntő formában voltam, de most már nem. Most már megváltozott. Most már nem mehetek vissza a régibe, mert egy új lettem. Már nem is passzolok oda, mert van egy új helyem. És ez nagyon fontos, hogy megértsük. Tehát nem tehetem azt többi, amit ott tettem. Nem tehetem. Mert már új vagyok, egy új helyen vagyok. És lehet, hogy ott éltem, lehet, hogy ahhoz a dolgokhoz szoktam hozzá, de most már máshol élek. Egy új helyen élek, és oda kell menjek. Új helyen élek, oda kell menjek. Új helyen élek, oda kell menjek. Ott van a helyem. Az új helyem. És ott kell éljek. Mert az most már a lakhelyem. Tehát régen, mielőtt még Krisztushoz jöttem, más volt a gondolkodásom. Más volt a gondolkodásom a pénzügyekről, ami ugye azért jó, két hete beszéltünk róla, elmondtam a pénzügyi sztorinkat, hogy hogyan tanultam meg, hogy ne nyúljak ahhoz, ami az úré, hogy 11 évvel Krisztushoz jövetelem után tanultam meg igazán, hogy ne nyúljak ahhoz, ami az úré. Tehát ez hosszú idő volt, míg Isten ezt átformálta. De hogy tehát akár vagy a szexualitásra, vagy a házasságra, vagy a kapcsolatokra, vagy az együttjárásra, tehát bármilyen területről beszélünk. Volt egy régi gondolkodásom azokról a dolgokról, de már nem ott élek. De most már nem ott élek. Van egy új. Van egy új, és az egész megváltozott. És amint odaadom az életem Jézus Krisztusnak, onnantól kezdve már nem ott élek. Nem abban a régiben élek, hanem egy új helyen élek. És nem mehetek vissza többé. Tehát nem tehetem azokat a dolgokat többé. És nem mondom azt, hogy nincsenek azok az érzések, vagy nem voltak akkor sűrűek az érzések, amikor elkezdett Isten engem átformálni. Az érzések megvoltak a régihez, és hívtak a régihez, és csalogattak, hogy csinálj majd régen. Tehát ez megvan, de többé, és ezt kell mondjuk magunkba, többé már nem ott élek. Többé már nem ott élek. Egy új helyen élek. Egy új helyzetem van. Egy új helyzetem van. Oltári nagy baromság az, amikor azt mondják keresztények, hogy hát abban a pillanatban, hogy Krisztushoz jöttél, az istentelen dolgok megszűnnek az életedben. Baromság. Nekem minden nap van belőle. Minden nap vannak istentelen gondolataim. Tehát nem szűnt meg. Egyáltalán nem szűnt meg. Neked is vannak. Tehát főleg, ha voltál a Balaton, és refröcsköltek meleg vízzel. Meleg vízzel? Hideg vízzel. Tehát át vagy forrosodva, és mész be, és az a imádkozó, hogy ne fröcsköljenek le, mert nyakon vágod az illetet, aki lefröcsköl, vagy lefröcskölnek. És akkor, hát ha kivetítenénk a gondolataidat, akkor lehet, hogy ilyen Jackie Chan film lenne kivetítve. Tehát az ember dühbe tud gurulni keményen magában. Amikor igazságtalanság történik, vagy bármi. Tehát égnek áll a hajam a némely prédikátor, ó, fiatalember, ez a hangtónus is, amikor megvan. Tehát furcsa emberé válik a prédikátor, mert elkezd másképp beszélni, mint ahogy normál életben. Szóval, hogy ezzel mi történt? Ó, fiatalember, ha az Úrhoz jössz, már nem fogsz többé a szexre vágyni. Fiatalemberek meg... Vagy azt gondolják, hát rád nézek, nem is csodálom, hogy ez asszony, de na, mindegy. Hozok pár pirulát, megjön a kedved neked is, kedves pásztor. Na, tehát lesznek istentelen vágyaink. Lesznek. Lesznek. Azért, mert új helyen vagyunk, új helyen lakunk, vannak istentelen vágyaink. Tehát hülyeség lenne azt mondani, hogy nem. De amikor felüti a fejét, akkor ezt kell mondjam. Nem ott élek többé. Kész. Nem ott élek többé. Nem ott élek többé. És ennyivel le kell zárjam. Nem ott élek többé. Igen, ott éltem, de most már nem ott élek. Új helyen van. Új helyen vagyok. Ja. Tehát, igen, lefeküdtem sok emberrel előtte. Odaadtam a testemet sok embernek előtte. De nem élek többé ott. Nem élek többé ott. Nem ott élek többé. Tudjuk azt mondják, próbáltad már tizedet? Ó, igen. Próbáltam. Hányszor? Egyszer. Egyszer. Jaj. Figyelj, ha egyszer kenem be magam naptejjel, akkor egész életemre védve vagyok. Nem. Nem. Rendszeresen. Rendszeresen. Az alkalmazás, ez rendszeresen, kitartóan, újra és újra. Tehát ez a kulcs. A folyamatos alkalmazás. Tehát információ plusz alkalmazás, és lesz az átformálódás. Tehát emlékeztek, ez nem a 25 percet, 25 kilót, hanem az 5, 10, 15, 20 év, és jön majd a változás. És jönni fog a változás. De kitartóan. Kitartóan alkalmazni Isten igazságát. Ezért szoktam azt mondani, hogy lányok, fiúk, tartsatok ki. Tartsatok ki a férjetekig, tartsatok ki a feleségetekig. Kitartás. Mert sokkal jobb egyedülállónak lenni, mint magányosnak lenni a rossz férjel vagy a rossz feleséggel, aki nem Istentől van. Mert magányos leszel. Magányos leszel. Ha rossz férjed van, rossz feleség, tehát nem úgy értem, tehát ember lesz régi bűnös természete, de hogy a nem Istentől való társ, az rossz lesz. Az rossz lesz, és magányos leszel mellette. Ja. Úgyhogy folyamatosan Isten igéjét alkalmazni, és idővel majd jönni fog a változás. Oké, tehát folyamatosan mondom magammal, hogy Isten hatalmas, és Isten jó. Oké? Okay? Mondom magamban. Isten hatalmas, és Isten jó. És Isten, és ott a bűn, és azt mondom, Isten hatalmas, és Isten jó. És Istennek a terve sokkal nagyobb, mint az én tervem. Isten szava sokkal nagyobb, mint az érzéseim. És aztán ott jön a bűn, és azt mondom, nem élek többé ott. Nem élek többé ott. Az nem az én helyem. Én egy új helyen lakom. Egy új életem van. És megtanulom. Ezáltal fogom megtanulni, hogy Isten terve sokkal jobb az enyémnek. És változni fognak a dolgok. Változni. Tehát Isten jobb, mint én vagyok, Isten hatalmasabb, mint én vagyok. És lehet, hogy nem érzem helyzetekben az ő jóságát, lehet, hogy nem érzem helyzetekben az ő nagyságát és hatalmát, de egy biztos, hogy Isten jó, Isten hatalmas, és kitartóan teszem azt, amit mond, és így fog változni az életem. És így történik egy belső átalakulás. És egyre jobban átformálódom az ő képére. És jellemem lesz. Jellemem lesz. Krisztusi jellemem lesz. És ezt akar Isten létrehozni bennünk. Ugye, mert nem, mi nem normális emberek akarunk lenni, hanem más emberek. Nem az, akiről ez a világ azt mondja, hogy ez miért nem tudsz normális lenni? Oké? Tehát amikor ez van az, amikor a saját öntőformájába akar beletenni. Hogy a te felelj meg az ő normális kategóriájának. Nem. Mi mások akarunk lenni. Mások. Úgyhogy Pál ezt mondja ezekben a versekben. Hogy tanuljuk meg úgy látni a dolgokat, ahogy Isten látja. És tegyük. Tegyük azt. Ezen gondolkodtam, mi lenne, ha egy férj azt mondaná, hogy 6 hónapon keresztül úgy fogom szeretni a feleségemet, hogy Krisztus az egyházat. Vagy egy feleség azt mondaná, hogy úgy fogom tisztelni az embert, ahogy az kell, ahogy Isten mondja. Tisztelni fogom. Csodák történnek. Én akkor mindig nagy csöndben. Majd akkor tisztelem, ha megérdemli. Ja. De Pál nem ezt mondja. Efézus 5-ben nem ezt mondja. Figyelj, ha ezt a kettőt megtennék az emberek, akkor a vállóperes ügyvédek éjjel halnának. Szegeden, vagy Magyarországon. Ha ezt megtennék. Hogy úgy szereti, ahogy Krisztus az egyházat, a férje, a feleséget, és tiszteli a férjét, a feleség. Miért? Miért? Hát a képletünk miatt. Mert tudjuk, hogy úgy kell szeretni, ahogy Krisztus az egyházat, csak nem alkalmazzuk, férjek. De nem, alkalmazzuk ezt az igazságot. És átformálódás fog jönni. A jellememben, a házasságomban, és higgyétek el a másik félben. A másik félben. Mindig, hogy ez a férj, vagy ez a feleségre. Úgyhogy izgalmas. Vagy akár a szexualitás területén. Tehát ha alkalmaznánk Isten szavát, azt mondanánk, hogy Isten szerint való szexualitás lesz 6 hónapig ebben az országban. Tehát elképesztő biztonságos hely lesz ez. Ez az ország akkor. Nem kell féltsed a gyereked. Se férfitől, se nőtől. Nem kell féltsed a tinédzseredet, vagy a ha már felnőtt a gyereked. Hogy valaki használja bábként. Vagy guminőként. Hanem... És tudom, hogy amikor olyan emberekkel beszélgettem, szóba kerültek ilyen dolgok, akik még nem krisztuséi, azt mondjuk, ó, hát én nem tudnék ilyet csinálni. Tehát én a szexualitás területén nem tudnék így élni, vagy nem akarnám ezt, vagy nem akarom ezt így megváltoztatni. Viszont őszintén megvallották, hogy viszont én is biztonságban érezném a gyerekemet, hogyha ez lenne. Tehát a hatását, azt elismeri, de ott van, hogy nincs meg az ereje rá. Ja. Ennyi. 3. pontunk, átformálódás. Kérdés. Mi lenne az az egy dolog, amit megváltoztatnál magadon? Nekem egy listám van. De mi lenne az az egy dolog? És most átformálódásról beszélünk. Oké? Tehát Jézus azt mondta, hogy ő bővölködő életet akar adni nekünk, ami hát az János 10:10-ben van, hogy bővölködő életet akar. Sőt, azt is mondja Efézus 3:20-ban, hogy sokkal többet meg fog tenni az életünkbe, és képes megtenni a bennünk működő ereje által, mint amit mi elképzelni tudunk. Ez Efézus 3:20. Hogy sokkal többet megtesz Isten a bennünk működő, az ő bennünk működő ereje által, mint amit mi el tudunk képzelni magunkról. Ez hihetetlen. Ez az egyik legkedvesebb vers számomra. És hol kezdődik az egész? Tehát, hogy sokkal többet tud megtenni a bennünk működő ereje által, mint amit mi el tudunk képzelni. Ott kezdik, hogy Isten hatalmas, és Isten jó, és én ezt elhiszem, és az ő terve nagyobb az enyémnél, ő sokkal okosabb nálam, ő jobban tudja a dolgokat, ő tartja kézben a dolgokat, úgyhogy mivel ő hatalmas, és ő jó, ezért alkalmazni fogom azt, amit mond, és tenni fogom, mert ő benne meg tudok bízni, mert ő hatalmas és jó, úgyhogy megbízok benne, úgyhogy amit ő mondani fog, az nekem jó. És olyas valaki mondja, akinek a terve sokkal jobb az én tervemnél, tehát alkalmazni akarom, amit mond, minden más területen. És aztán persze ott vannak a hétköznapok, és jönnek az érzések, amik másfelé húznak, próbálnak a világ öntő formájába vonni, és akkor azt mondom, hogy én nem élek már ott többé, nem élek, én egy új helyen lakom, egy új helyen élek, nem élek ott többé, és elutasítom ezt a csalogatást, és ezt az erőltetést abban az öntöző formába, és aztán, ha kitartóan így élek, akkor jönni fog az átformálódás. És a Róma 12:2 második fele ezt mondja, akkor lesztek majd képesek. Tehát amikor élő áldozat vagy, akkor leszel majd képes megérteni, mi az, amit Isten akar. Tehát amikor élő áldozatként élünk, mindenki ezt kezdődik, hát mi az Isten akarata? Mi lehet Isten akarata? Ez egyik leggyakrabban előforduló kérdés. Csak ahhoz az kell, hogy egy élő áldozatok legyünk. Egy élő áldozatok legyünk. Mert akkor leszünk képesek megérteni, mi az, amit Isten akar. És amit Isten akar, az jó. Amit Isten akar, az neki tetszik. És amit Isten akar, az tökéletes. Tehát Isten akarata mindig jó, az mindig neki tetsző, és tökéletes. Azon nem lehet finomítani. Azon nem lehet csiszolni, azon nem lehet javítani. Isten akarata tökéletes. Tökéletes. És ezt mondja. Úgyhogy azt mondja, ezekre igyekezzetek. Úgyhogy honnan tudhatom meg Isten akaratát? Egyszerű. Isten hatalmas, és Isten jó. És alkalmazni fogom azt, amit ő mond. Folyamatosan alkalmazom azt, amit mond. És kitartóan alkalmazom azt, amit mond. És aztán megengedem neki ezzel az élettel, hogy változtasson, és folyamatosan változtasson. És hogyha ezt tesszük, amit mond, akkor tudni fogjuk, hogy mi az ő akarata, és át fog formálni. Ja. Úgyhogy ezzel akarom befejezni, ezzel a gondolattal. Pösti gyerek vagyok, ott nőttem fel, sokat autóztam, annyira jó volt, mikor Szegedre jöttünk, hogy 10 perc alatt el lehet érni bárhová. Amit ti dugónak neveztetek, 6 autó előtted áll, az ami vágyunk volt, az bárcsak ilyen lenne Budapest. Nem, ott egy órát álltunk a Robert Károly körül, amiközben mentünk haza a Gyüliből, vagy mit tudom én, vagy mentem a Gyülibe, és kocsival mentem, utána inkább mentem villamosra, de akkor a többiek hónajszagát kellett szagolni, főleg nyáron, tudod, kapaszkodnak el. Nem tud elkerülni. Még. Na, mindegy, a lényeg, hogy tehát, ha úgy döntenél, hogy elmész Pestre autóval, akkor sokkal többet fogsz beszélni Istennel, mint bármikor. Ezt tuti. Én azt mondanám, hogy szerez egy pesti sofőrt. Szerez egy pesti sofőrt. De, hogyha ilyen kis kontrollőrült vagy, és mindent a kezedbe akarsz tartani, de mégis megkérsz valakit, mondjuk megkérsz engem, én ismerem az utakat, merre lehet, vagy merre érdemes menni, bár sokat változik ez évek során, tehát most már lehet, hogy azok az utak, amiket én tudok, azok már nem olyanok, vagy nem azok. De, ha teszem azt, beülsz mögém ott, és hát azért bekapcsolod a kis okostelefonon a GPS-t, ugye az útvonaltervet, és azt látod, hogy hé, Balukám, hát én azt mondtam, hogy ide akarok menni, és te teljesen mást mond a GPS. Nem, itt nem kéne lefordulnod. Hé, teljesen a másik irányba mész. Nem áll. Ez nem jó irány, rossz irány. Hol? Itt nem kellett volna befordulni meg, vagy ez egy rossz utca. És totál kikészülsz, mire odaérünk. És egyszer csak azt mondod neked, hogy hát itt vagyunk. Hát ez nem lehet. Hát teljesen mást mutatott a GPS nekem. Tehát, hogy? És azt mondom, hogy szállják ki, azt nézd meg a házszámot. És kiszállsz, és azt mondja, hogy így az áldóját. Tényleg ott vagyunk. Tényleg ott vagyunk. És Istennel járni ugyanilyen. Tényleg. Próbálják meghatározni. De Uram, hát nem így kéne ennek történni, vagy nem úgy kéne annak történnie. Próbálj kontrollálni a helyzeteket, hogy itt eznek kéne lenni, ott annak kéne lenni, ott amannak kéne lenni. Hát hogy Isten, ne idegesítsél már föl, hát ez nem igaz, hát ez különben is, ez az út, ez nagyon zögykölődős, ez nagyon kényelmetlen, nem tudom, miért erre kellett jönni. Szerintem az az út, az sokkal simább lett volna. És a végén Isten azt mondja, hogy megérkeztünk. Öcsipók, megérkeztél. Nem úgy, ahogy te elgondoltad, hanem úgy, aki tudja, hogy merre kell menni. Aki hatalmas, aki jó, aki ismeri a részleteket. Ennyi. Ja, úgyhogy az élet Istennel így megy. És meg fogja tenni. És elvisz téged oda, ahol lenned kell. És egyszerű a képlet. Információ, alkalmazás, változás. Ennyi. Az igazság, teszed az igazságot, és jönni fog a változás. És meg fogsz érkezni, erre Isten a garancia. Te csak ismerd meg az igazságot, tedd azt az igazságot, és a változás az történni fog, mert ő fog változtatni. És meg fogsz érkezni. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Atyánk, köszönjük. Köszönjük azt, hogy te hatalmas vagy. Köszönjük azt, hogy te jó vagy. Hogy a te szereteted határtalan. És köszönjük azt, hogy semmi nem választott el a te szeretetettől bennünket. Urunk, az az imánk ma este, hogy tégy velünk azt, amit akarsz. Tégy velünk azt, amit akarsz. Amit jónak látsz. Nem azt, amit mi látunk jónak, nem azt, amit mi elképzelünk, hanem tedd meg azt bennünk, és az életünkben, amit te jónak látsz. Úgyhogy most mindannyian gondolkozunk el azon, hogy mit kell változtassunk. Mind kell változtass. Mik azok a területek, amivel küzdködsz? Hol van szükséged változásra? És lehet olyan területek ezek, amiről nem is tudod, hogy Isten mit mond ezekről a területekről. De a kérdés az ez, hogyha megtudnád, megtennéd-e? De mivel Isten hatalmas és jó, megbízhatsz ő benne. És az ő terve nagyobb a tiédnél. És ő jobb dolgokat akar az életedben, mint te. Lehet, hogy az első változás az az, hogy átadd az életed Jézusnak. Lehet.
hogy rábízd az életed Jézusra. Mert így kezdődik. Legelőször oda kell adjuk az életünket az ő kezébe. Ezt hívhatjuk megtérésnek, hívhatjuk újjászületésnek, hívhatjuk rábízom az életemet Jézusra, hívhatom úgy, hogy befogadom Jézust a szívembe. Sok dolog lehet, de egy dolog, hogy rábízom-e az életem. Tudom-e azt mondani neki azt hogy Jézus, te vagy az én megváltom, te vagy az én uram, te vagy az én királyom. Én követni akarlak. Történjen bármi. Hogyha ez van a szívedben, akkor kérlek, mondd velem ezt az imát. Fejezd ki ezt, ami a szívedben van, fejezd ki szavakkal, valahogy így, Jézus, szükségem van rád. Szükségem van rád. Elveszett ember vagyok nélküled. És köszönöm, hogy te megtaláltál engem, köszönöm, hogy bővölködő életet akarsz nekem adni, hogy meghaltál értem a kereszten, és megbocsátottál nekem. Azt akarom, hogy te legyél az életem ura, királya és megváltója. Rád bízom az életem, teljesen. Ez az első változás, ami meg kell történjen az életedben. És hogyha ezt megteszed, és megtetted most, mindenkinek a feje meg van hajtva, nem leskelődik senki. Én fogok egyedül leskelődni. Azt szeretném, hogyha feltennéd a kezed. Csak mutasd meg, hogy rábíztad az életed Jézusra a mai estén. Életedben először. Életedben először. Mert szeretnék érted imádkozni. Nem tudja meg senki. Nem tudja meg. Csak ezt Isten látja, meg én látom, és ez bőven elég. Köszönöm. Köszönöm. Isten áldjon benneteket. Jézus, imádkozom értük. Imádkozom értük. Köszönjük, hogy a te családod bővül folyamatosan, és hogy bízol ránk embereket. Bízol ránk embereket, és üdvösséget adsz, és megtéréseket adsz a gyülekezetünkben. Ez jó visszajelzés, Urunk. Köszönjük, mert ez azt jelenti, hogy van élet. Hogy van élet, és van lehetőség a változásra. És köszönöm ezt a két drága embert. Ők már a testvéreink. Imádkozom értük, hogy segítsd az első lépéseiket. Akár úgy, hogy holnap bemerítkeznek. De segítsd őket, Uram. Segítsd őket megtalálni ebben a családban, ebben a helyi gyülekezetben a helyüket. Segíts abban, hogy megismerjenek téged napról napra egyre jobban. Köszönjük, Jézus. Köszönjük. Jézusnak a nevében. Amen. Amen. Úgyhogy